A jelenések könyve sorozatnak a vége felé járunk, leperegtek előttünk az emberiség megrázó történelmi színei, és most a jelenések könyve 20. fejezetéhez érkeztünk, ami már a földi történelem lezárulása utáni történelmi időszakot veszi szemügyre. Középpontjában az 1000 éves ítélettel és annak végén a Gog és a Magog háborújával. Én a hangsúlyt majd erre az utóbbira szeretném helyezni, de vázlatosan nyilván az egész jelenések könyve 20. fejezetét meg kell, hogy ismerjük, mert ez zárja le a földi történelem mintegy 6000 évét. Ez a jelenések könyve 20. fejezet számol be arról, hogy Jézus második eljövetele után mi történik. A jelenések könyve következő 21. fejezete már az egész föld újjáteremtéséről szól, az új égről és az új földről, középpontjában Jézus ígéretével, íme mindent újjáteszek. Erről majd a következő alkalommal beszélünk. Most azonban jelenések könyve 20. fejezetében szeretném az első 6 verset felolvasni, röviden magyarázni, és utána a 7. verstől a 10-ig lesz a Gog és a Magog háborúja, amit majd egy kicsit kinagyítanánk, és utána a 11. verstől a 15-ig tartó befejező 3. szakasza ennek a fejezetnek. Tehát a fejezet első harmadát így olvasom. És láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő. Azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyekét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Rendkívül rövid, tömör a leírás, de azt hiszem, hogy egyértelmű. Ahogy lejátszódtak a földi történelem eseményei, és a 19. fejezetben hírt szereztünk Jézus második eljöveteléről, lezárult mindenkinek a sorsa, a föld ugyanolyan állapotban van, mint a teremtés előtt, tehát kietlen és puszta, a 7 csapás elpusztította a földet, de itt a földön egy valaki él a követőivel, a mennyben fellázadt követőivel együtt. Ez a jelképes bemutatás, hogy egy angyalt látott János apostol leszállani a mennyből, a mélység kulcsa volt a kezében, egy nagy lánc a másik kezében, és megfogta a sárkányt, ugye, aki a Sátánnak, az ördögnek a jelképe, és megkötözte azt 1000 esztendőre, és vetette őt a mélységbe. Mondom, mindez jelképes dolog, mert ezek a jelképek magukért beszélnek, hogy Sátán tétlenségre lesz kárhoztatva. Egyedül él a földön, amelyet ő romhalmazzá változtatott, a démonaival együtt. Az, hogy őt megkötözik, megláncolják, ez jelképes kifejezés annak, hogy Sátán nem tud senkit se a maga kísértéseivel most megközelíteni, mert a földön ember nem él. A földön 1000 esztendeig Sátán él a démonaival együtt, akik a bűnnek a legsúlyosabb előidézői, a bűn büntetésében is fokozatok vannak, ezt a Biblia ebben a fejezetében is érzékelteti. Nyilván nagyobb a felelőssége annak, aki magát a bűnt feltalálta, ez Sátán. Aztán a következő felelősség, akik már a mennyben mellé álltak úgy, hogy látták az Isten színről színre, és tapasztalták azt, hogy ki az Isten, mégis Sátán mellé álltak. Aztán a harmadik fokozat, hogy a földön az emberek közül, akik Sátán mellé álltak, de az emberek közül most senki nem él. A megváltottak Jézussal a mennybe vannak, akik nem fogadták el a megváltást, azok még nyugszanak a föld porában, illetve a hét csapás elpusztította őket, tehát hogy ugyanilyen a föld felszínén nyugszanak. Itt élő állapotban a Jézus második eljövetele után a földünkön csak Sátán tartózkodik és a démonai, ezt mondja el az első három vers, jelképes értelemben, jelképek segítségével. Közben János apostol a negyedik vers szerint egy másik látomást is látott, egy mennyei látomást, láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélet tétel. Miközben a földön ezer esztendeig Sátán tartózkodik a démonaival, de tétlenségre kárhoztatva, aközben a mennyben ítélet tétel zajlik. Milyen ítélettétel? Ha eddig elolvastuk a Bibliát, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az ítéletről, mint folyamatról beszél, és ennek a folyamatnak két részét hozza a tudomásunkra. A Biblia szerint az ítélet az nem egy hirtelen szempillantási, mint egy varázsütésre megszülető ítélet, hanem Isten az ítéletet már elkezdi a földi történelem során, mert amikor Jézus másodszor eljön, itt a táblán ezzel a kettős vonallal jeleztem Jézus második eljövetelét, tehát amikor lezáródik a földi történelmünk és Jézus másodszor eljön, akkor Jézus a második eljövetelekor már feltámasztja az igazakat. Hát mi alapján támasztja fel? Csak ítélet alapján támasztatja fel. Tehát az ítélet a mennyben elkezdődik már. Erről Dániel könyve 8. fejezet 14. verse hírt ad, hogy mikor kezdődik el a mennyei ítélet. Ez az a történelmi időpont, ami több mint 150 éve már a hátunk mögött van. Ebből is tudjuk azt mondani teljes bizonyossággal, hogy most a földi történelmünk a végső időszakába érkezett, mert amikor Jézus elkezdi az ítéletet, és az ítélet folyik, először nyilván az eddig meghaltakon, aztán sorozatosan, hogy közeledünk a vég felé, az ítélet átjön az éppen élőkre is. Amikor Jézus másodszor eljön, azok, akiknek visszaítélte az életet, akik a kegyelmét elfogadták, akik az életükben megváltoztak, azokat fel fogja támasztani. Az ítéletnek ezt az első szakaszát vizsgálati ítéletnek nevezzük, és mint az ítélet első szakaszáról már a Bibliának eddigi könyvei beszéltek. Például mely könyvek? Dániel könyve 7. fejezete, amelyben Dániel látomásban látta, hogy ez az ítélet hogyan történik a mennyben, hogy ott van a mennyei atya, angyalok és az emberiség előőrse képviselete ott van a mennyben, és hozzák az ember fiát, és az ember fia az atyával együtt és a mennyei lények bevonásával hozza meg ezt az ítéletet. Tehát ez Dániel könyve 7. fejezetének már egy fő témája volt. És az Új Szövetségben is Péter apostol első levele 4. fejezet 17. versében azt olvashattuk, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát Isten az emberiség megítélésében minden embert meg fog ítélni az Isten. Senki nem marad ki az ítélet hatálya alól. De Isten először azokat ítéli meg, azoknak az életét ítéli meg, akik a kegyelmet elfogadták, akik bűnbocsánatért folyamodtak az Istenhez bármilyen formában, és az ő őszintességüket és hitelességüket, amit Jézus magáénak tanúsít, és azt mondja, hogy igen, ezek az emberek elfogadták a megváltásomat, ezekért az emberekért nem hiába haltam meg. Igen, atyám, ezeknek add vissza az életet. Mindenki, aki az életet visszakapja, kegyelemből kapja vissza. Érdemből nincs vissza élet visszaadása, de Krisztus kegyelméből a vizsgálati ítéletben részesülők visszakapják az életet, Jézus második eljövetelekor föltámadnak. Amikor ők föltámadnak, és akik élve érik meg ezt a második eljövetelt, hiszen ne felejtkezzünk el, két csoportja van ezeknek, akik feltámadnak, és akik élve érik meg a második eljövetelt, és igaznak találtatnak, úgynevezett mennyei formára elváltoznak, és Jézus magával viszi őket a mennybe, hogy ott a mennyben folytatódjék tovább az ítélet, és ez az ítéletnek a második időszaka, második szakasza, láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, stb. Tehát Jézus Krisztus az ítélet folytatását most már a megváltott emberiség bevonásával teszi. Most már az ítélet további folytatásában, amelyet milleniumi vagy ezeréves ítéletnek mond a Biblia, mert szó szerint egy hosszú időszak tárgya ez ezeréves ítélet, ezt már nem csak az Atya és a Fiú és a Lélek, nem csak a mennyei angyalok és fejedelemségek és uraságok, nem csak az emberiség 24 főnyi előrse, akivel találkoztunk Jelenések könyvében, hanem az összes megváltott ember bevonásával folyik az ítélet. Úgy, ahogy azt Máté evangélium a 19. fejezetében Jézus ki is fejezte, amikor Péter apostolnak azt mondta, hogy ti majd ítélitek az Izrael 12 nemzetségét, ott lesztek körülöttem. Ez a legnagyobb dicsőség egy ember számára, hogy az Isten nem csak visszaadja neki az örök életet, hanem az Isten ítéletébe bepillantást, sőt cselekvő bepillantást enged. És ez az ezeréves ítélet. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg betelik az ezer esztendő. Tehát újra mondja a Szentírás, hogy miközben folyik ez az ezeréves ítélet, akiken folyik az ítélet, még nyugszanak a föld porában. Nincs szükség, hogy élve éljék át ezt az ítéletet, különben az ítélet első szakaszánál sem élve éri át senki sem az ítéletet. Az igazak fölötti ítélet, amely a mennyben kezdődött el, az igazak ott is nyugszanak a föld porában, a hamisak, az elkárhozattak fölötti ítélet, amely a mennyben folytatódik, az ezeréves ítélet, ott sem vesznek részt ebben tudatosan az elkárhozottak, és vajon miért nem? Különös ítélet. Különös ítélet, hogy akiken folyik az ítélet, nincsenek jelen. De ezt a Biblia azért állítja ilyen határozottan, hogy ilyen lesz ez az ítélet, és igazságos lesz, és az Isten ítélete az tökéletes ítélet, mert gondoljuk csak meg, hogy itt egy valaki az ügyvéd, és egy valaki a bíró. Aki az ítéletet meghozza a mennyei atyával, az minden ember életét jól ismeri, mert aki az életét nem sajnálta az emberekért, az az ügyvédje, védőügyvédje, szószólója, hogy mondja János apostol első levele minden egyes embernek. Azért, mert Jézus Krisztus meghozta az áldozatát, azért, mert Jézus minden egyes embert önmagának tekint, és ezért mondhatjuk azt, hogy tökéletes ez az ítélet, mert az ügyvéd és a bíró egy és ugyanaz a személy, nem kell, hogy éljenek, mindent felhoz Jézus Krisztus mindenkinek a mentségére. Ha valaki elveszik, az nem azért veszik el, mert Jézus Krisztus túl szigorú lenne, hanem csak magának köszönheti az ember az elveszését. Így is mondhatnánk, hogy aki elutasította, elvetette a kegyelmet, aki tudatosan visszautasította az életet, az igazi életet, arra kényszerül Isten rámondani ezt az ítéletet, hogy amit Jézus így mondott Máté evangélium a 23. fejezete szerint, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, de te nem akartad. Felvethető a kérdés, hogy miért ilyen hosszú ez az ítélet, ezer éves ítélet. Sokan azt mondják, hogy hát ez nem szó szerint kell érteni, mert hát Isten egy pillanat alatt is meg tud ítélni mindenkit. Lehet, hogy ez az ezer éves ítélet, ez csak egy jelkép. A Bibliában nagyon sok jelkép van, ez igaz, de itt semmi nem utal a szövegben, hogy ez jelkép lenne. Ha végig gondoljuk az ítéletnek ezt a lefolyását, hogy itt egy folyamatról van szó, akkor valami olyan képünk lehet, hogy azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert először is hosszú volt a történelem. A történelem több ezer éves. A 6000 évnek ezer évi kiértékelése így már talán arányos, és nem is tűnik olyan hosszadalmasnak. Ez az egyik szempont. A másik. hogy itt tulajdonképpen az ezer éves ítélet során nem azt mutatja meg az Isten, hogy ki mennyi bűn követett el, mert úgy magában nyomasztó lenne ez az ítélet. Tessen csak meggondolni, hogy nem volt elég itt a földi történetben átélni ezt a sok szörnyűséget, most még egyszer fölkavarva mindent, és még jobban mindenki számláját elővenni. Ezt az ítéletet nem így kell elképzelni, hanem éppen az előbb említett Máté evangélium a 23. fejezetének Jézusi megjegyzése alapján. Hányszor akartam, de te nem akartad. Ebben az ezer éves ítéletben lebben majd föl a fátyol, amit most sokszor nem látunk, sőt egyáltalán nem látunk. Most csak azt látjuk, hogy egy ember mondjuk a szemünk láttára eltorzul, látványosan eltorzul. Vagy egy emberről nem tudjuk, hogy kicsoda, csak úgy érezzük, hogy az ember nem jó úton jár. De azt nem látjuk, hogy annak az embernek a lelkében mi zajlódik le, és azt végképp nem látjuk, hogy az Isten hányszor és hányszor küzd azért az emberért. Hányszor akartam a te üdvösségedet. Mit mutat be majd Jézus az ezer éves ítélet során? Azt fogja bemutatni, hogy ő ezért az emberért, azért az emberért, a többiért, minden emberért mennyit küzdött, mennyiszer küldte a Szent Lelket, mennyi sok körülményt biztosította számunkra, hogy ők megváltozzanak, más emberek lehessenek. De hogyha valakinek nem kellett a jó élet, ha valakinek nem kellett a szeretet, ha valaki az életet arra akarja felhasználni, hogy önző legyen és maradjon, hát annak Isten nem adhat örök életet. Tehát ez az ezer éves ítélet inkább annak jegyében fog zajlódni, hogy amit itt most nem látunk, mint pozitív dolgot, hogy az Isten mennyit küzd egy emberért, az Jézus Krisztus minden ember tudomására hozza, vagyis Jézus Krisztus azt fogja bizonyítani, hogy ő minden egyes emberi lelket ugyanolyan figyelembe részesített. Nem volt olyan ember, akiről ő lemondott volna. Isten előtt nincs személyválogatás, kivételezés. Ő mindenkiért mindent megtett, vagyis az ezer éves ítélet inkább annak az igazolása, hogy nem Isten miatt vesznek el az emberek. Mert erre hajlamosak vagyunk sokszor a nehéz pillanatainkban erre gondolni, hogy hát ha Isten van, ha Isten létezik, miért hagyja, hogy az ember alkoholista legyen, vagy miért hagyja, hogy az ember betörő legyen, miért hagyja, hogy az ember gyilkos legyen. És sokszor az emberek úgy tele vannak vádolással Isten lénye iránt, hogy ha Isten vagy, miért nem avatkozol közbe. Isten nagyon sokszor késztetést ad. Isten állandóan ott van, és állandóan igaz az a mondás, amit Pálapostolnak, a jövendő Pálapostolnak mondott Jézus a damaszkuszi úton, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Nehéz a jó ellen rúgódoznunk, de sajnos mi emberek megtesszük azt, hogy az Isten kérlel bennünket, az Isten szentelkez a halkész, szelít hang, állandóan minden nap többször megközelít bennünket, de mi egyszerűen elutasítjuk. Ezért mondja a nagyon nagybecsű művében Pascal, a 17. századi gondolkodó, épp ebben a Gondolatok című művében egyszer fölkiált, és azt mondja, micsoda szörny lény az ember. Ki ismeri az embert? Hogy amikor az Isten a legjobban küzd érte, amikor már be is látjuk, hogy valami rossz, de csak azért is tesszük. Valaki már figyelmeztet, esetleg hozzánk közel álló ember, és érezzük bent, hogy igaza van, nem így kellene viselkednünk vagy élnünk, és csak azért is megtesszük, és ki tudja, hogy mennyi ideig még. Mikor enged az ember az igazságnak? Mikor enged az ember az isteni késztetésnek? És mikor mondja azt az ember, mikor tesszük le a fegyvereinket, és mikor mondjuk azt, hogy Istenem, neked van igazad, segíts akkor, hogy úgy élhessek, hogy azt te tanítod velem. Ezt az ezer éves ítélet során meg fogja mutatni Jézus Krisztus, hogy ő minden egyes emberért milliószor, milliárdszor küzdött. Ez félelmetes dolog. Hogy az ember ennyire elutasíthatja az Istent? Hogy az ember ilyen bizonyságokra nemet mondhat? Ez szinte hihetetlen. Sok ember azt mondja, én azért nem hiszek, mert ha Isten van, lehetetlen, hogy ne tudná megváltoztatni az embereket. Ne tessenek elfelejteni, hogy Isten mindenkinek szabadságot adott. A kis porszem ember mondhatja azt a teremtőinek, hogy nem, akár egyszer, akár ezerszer, hogy a kisgyerek is mondhatja a szülőnek, hogy nem, nem, és ugye érezzük a szülői fájdalmat, hogy gyerekkorban, kamaszkorban ezek a nemek milyen súlyosan verődnek vissza a lelkünkben, de gondoljuk meg, hogy az Isten szívének mit kellett kibírnia, és az Istennek mit kell elviselnie. A sok-sok késztetés, a sok-sok jó szándék, a sok-sok segíteni akarás, amit az emberek elutasítanak. Itt Jézus ezt meg fogja mutatni, hogy ő hányszor akarta az üdvösségét ennek, annak, annak az embernek, de ők nem akarták. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Ez az első feltámadás, amiután jön az ezer esztendő. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Döbbenetes, egy fél mondatban összefoglalja a fél ítélet történetét. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, mert aki első feltámadásban ebben részesült, azokon nincs, nem lesz hatalma a második halálnak. De ezzel kimondja, hogy föl fognak támadni a kárhozottak is, de csak azért fognak feltámadni, hogy részük a második halál legyen. Itt a Biblia egy újabb fogalmat vezet be, Jelenések könyvében találkozunk ezzel a fogalommal. Ugye, ha van második halál, akkor van első halál. Ez a kifejezés, hogy első halál nincs benne a Bibliában, de ha van második halál, akkor van első halál. Az első halálból, akik feltámadnak, azok boldogok és szentek, mert részük van a második feltámadásban. De itt a második halál fog eljönni a kárhozottak feltámadásával, akiknek szintén az ezer év után visszaadja Jézus az életüket. Szembesülniük kell az ítéletükkel. Szembesülni kell azzal a félelmetes ténnyel, hogy nagyon sok ember élni fog, örök életre jut, ők nem jutnak örök életre. Ez a világtörténelem legdrámaibb mozzanata, a végső igazságszolgáltatás. Amikor eltelik az ezer esztendő, Jézus Krisztus visszaadja az életet a kárhozatra kerülőknek, akiken most befejezte az ezer éves ítéletet, feltámadnak, és szembesülniük kell azzal, hogy ők nem élhetnek örökké, mint talán mások, akik hozzájuk közel állók voltak a földi életükben. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeik. Azért hangsúlyozza itt a Szentírás, hogy ez az ítélettétel második időszaka, ez az ezer éves ítélet egyben uralkodás is, mert azok, akik részt vesznek ebben az ítélettételben, a millennium ítéletben, tulajdonképpen az örök életüket már elkezdik Jézussal, és amikor majd jön a kárhozottak feltámadása és megbüntetése, azután az uralkodásuk folytatódni fog, tehát az örök élet elkezdődött a maga teljességében, és folytatódni fog egy bűntől, gonoszságtól teljesen megtisztított világban. Amennyire rövid ez a hat vers, egy dolognak azonban feszültség teljesen tárva tartja az ajtót. Minek? Annak tudnék, hogy ha majd visszakapják az életüket az elkárhozandók is, akkor mi fog történni? Erre fog most ráutalni a második harmadban a Szentírás, de mi is kitaláljuk. Mert ha visszakapják azok az emberek, akik most nyugszanak a föld porában az életüket, ha őket is feltámasztja az Isten az ezer év után, akkor mi is logikai alapon kitalálhatjuk, hogy mi fog történni. Tudnék, ki él a földön? Sátán és a démonai. Ha feltámadnak az elkárhozandók, akkor mi fog történni? Az, amit a hetedik vers mond, és mikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. Tessenek megfigyelni, jelképes nyelv. Sátán megkötöztetik, itt kötöztetik meg, tehát nincs, akit bűnre csábítson. Sátán eloldatik a láncaiból, a fogságából. Mit jelent ez a jelképes kifejezés? Hogy most visszanyeri azokat az embereket, akiken hatalma volt az életben, és most újra ezeket az embereket megkísérti azzal, hogy mellé álljanak, és vonuljanak föl ő mellette. Sátán és a démonok visszanyerik a gonosz embereket, és most következik a Gog és Magog háborúja. Mi ez a Gog és Magog háborúja? Mi magyarok ugye ezt a kifejezést Adi híres verséből ismerjük, amivel Adi berobbant ugye az irodalmi köztudatba, Gog és Magog fia vagyok én. Ugye kezdődik az ő verse. Adi ismerte a Bibliát, de ismerte Anonymust is, és Anonymus Gesta Hungarorumában szó van Gogról és Magogról, és mindjárt el is mondom, hogy milyen összefüggés szerint, és így jön a képbe a Gog és Magog kérdése. Mielőtt felolvasnám ezt a szakaszt, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy sokan ezt a Gog és Magog háborúját nem értik, félreértik, félremagyarázzák, sokak számára teljes ismeretlenségbe, homályba merül, pedig a Bibliának egyik legkönnyebben kideríthető kérdése. Fel is írtam a táblára, azért nevezem könnyen kideríthető kérdésnek, mert maga ez a kifejezés, hogy Gog és Magog, ez a Bibliának összesen csak 3 könyvében foglal helyet. Tehát ezeket a könyveket az embernek el kell olvasni, meg kell ismerni, és ez a 3 könyv a következő: Mózes első könyve 10. fejezete, Ezékiel könyve 38. és 39. fejezete, és itt a Jelenések könyve 20. fejezete. Körülbelül ugyanaz a helyzet, mint hogy például sokan nem tudják, hogy mit jelent az, hogy az élet fája. Az élet fája kifejezés is a Bibliának összesen 3 könyvében fordul elő. A Mózes első könyvében, a Példabeszédek könyvében és a Jelenések könyvében. Ezek a legkönnyebb bibliai feladványok, mert az ember veszi a fáradtságot és elolvassa ezt a 3 fejezetet. Ha nem értjük, még egyszer olvassuk el, többször olvassuk el. Most is tegyük ezt, tessenek meglátni, hogy 10 perc alatt rá fogunk jönni ennek a nyitjára. Bárki bármit mondott eddig nekünk a Gog és Magog kérdésről, ez egy félelmetesen nagy bibliai tanítás, és nagyon könnyen kideríthető és értelmezhető tanítás, hogy ez mit jelent. Először visszalapozok Mózes első könyve 10. fejezetéhez, ami azért is fontos bibliai fejezet, mindenkinek ajánlom figyelmébe, főleg azoknak, akik történelem szakos hallgatók, vagy szeretik a történelmet, mert az emberiség történelmének a legrégebbi nemzetség felsorolása ebben a fejezetben olvasható. Tudnék, ez a fejezet így kezdődik: ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Kámnak és Jáfetnek nemzetsége, és fiaik születtek az özönvíz után. Jáfetnek fiai Gómer, Magog, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tírász. És jön a felsorolás, és aztán rátér a Jáfet után a Kámnak a fiaira, és aztán a Sémnek a fiaira. Mire utal Mózes első könyve 10. fejezete tehát? Arra, hogy az özönvíznek itt az Ararát hegyén megfeneklő bárka, ez a vége. Amikor az özönvíz levonul, innen az Ararát hegyéről az emberek újra benépesítik a földet, de 3 nagy nemzetség szerint. Noénak 3 gyermeke van. A Noénak a Kám nevű gyermekétől származnak az afrikai népek, tehát ezek a Kám leszármazottai. Így is szoktunk mondani, hogy a Kám fiai az afrikai, tehát a sötétbőrű népek. Addig egyébként nem volt ilyen, hogy sötétbőr vagy nem sötétbőr, nyelvek se voltak, hiszen még az özönvíz után várat magára a bábeli torony építése, amitől eredezteti a Biblia a nyelvek történetét. Ez innen visszaszámítva, mai naptól visszaszámítva kb. 4000 év időszámításunk előtt a 20. század, az özönvíz időszámításunk előtt ugye a 23. század. Pontosan megmondja a Biblia ezt évszám szerint, hogy a teremtés után az 1656. évben volt az özönvíz. És ez 4000 évet alapul véve a teremtéstől Jézus Krisztusig, ez visszafele számítva körülbelül a 2344. év, hogyha ezt a 4000 évet vesszük alapul. Amikor tehát vége van az özönvíznek, Noé 8-ad magával túlélte ezt az istenítéletet, akkor a Kám nevű gyermekétől, akik itt lefelé húzódnak, és létrejön ez a hatalmas nagy emberi nemzetség, amit mind a mai napig afrikai népeknek nevezünk, azt az afrikai népek tudjuk, hogy aztán Amerikát is kezdik a 17.-18. századtól benépesíteni, és hát ma már a migráció teljes a világban, de hát elsősorban Kám utódai ugye Afrikában élnek. A Sém utódai, a másik gyerek a Sém utódai, a sémiták vagy szemiták. a mai arabok és zsidók, tehát akik itt telepszenek le, a legközelebb az Ararathoz, tehát amiket úgy tudunk mondani, hogy a közel-keleti, tehát a sémita családhoz csatlakozó népek. És a harmadik utód a Jáfetnek a fiai, tehát ugye Kám fiai afrikai, Sém fiai az előázsiai, a Jáfet fiai, amiket mi a tudományban így szoktunk mondani, hogy az indo-európai népek, akik Ázsiában telepszenek le, és aztán az ázsiai népvándorlással majd később 2000 év után, 2500 év után benépesítik Európát is, és ezeknek a Jáfetnek az utódai közé sorolja a mágógot. Itt most ebből annyit megtanulhatunk, ebből a két versből, hogy a Sém meg a Jáfet nemzetsége külön nemzetség, a sémitákhoz tartoznak a zsidók, és a Jáfet nemzetségéhez tartoznak azok a népek, amelyek később a zsidók ellenségei lettek. Ennyit mindenképpen ebből a két versből le tudunk vonni, mint következtetést. Tehát a mágók, még a gók kifejezés nincs itt, de a mágók kifejezés Mózes első könyve 10. fejezetében található. Ennyit tudtunk meg ebből. Most lapozzunk a Bibliának a következő könyvére, és ez az Ezékiel könyve. Ezékiel könyve egy hatalmas nagy prófétai irat. A befejező nagy részében, ami a 37. fejezettől látomásokat közöl, egészen a 48. fejezetig, tehát egy hatalmas látomás együttes. A 38. fejezet a következő felszólítással kezdődik. Tehát Ezékiel könyve 38. fejezete az első verstől. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, vesd tekintetedet Gog ellen, a mágók földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és profétálj felőle, és mondjad. Ezt mondja az Úristen, íme én ellened megyek Gog, Rós, Mések és Tubál fejedelme, és elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis pajzsal, fegyvert viselők mindnyájan, perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzsal és sisakkal. Lehet olvasni tovább, én nem célom, hogy mind a két fejezetet felolvassam. Például ilyeneket mond még a 38. fejezet 14. versétől. Annak okáért profétálj embernek fia, és mondd ezt Gognak. Így szól az Úristen. Avagy abban az időben, amikor az én népem Izrael bátorságosan lakik, nem tudod én meg? És eljössz helyedről a messze északról, te és a sok nép veled, lovon ülők minnyája, nagy sokaság és hatalmas sereg, és feljössz az én népem Izrael ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet. Az utolsó időkben lesz ez. Mondom, csak töredékesen olvasom fel, és mindjárt jövök a harmadik, és a mi szempontunkból legfontosabb most tárgyalandó fejezethez, a Jelenések könyve 20. fejezetéhez, de Ezékieltől mit tanulhatunk meg? Ezékieltől azt tanulhatjuk meg, hogy megnevezi már Gogot, Mágogot, más egyéb fejedelmeket is, mint az Isten népével, az ókori Izraellel ellentétes erőket. Valami nagy harcról beszél. Ezek felvonulnak Isten népével szemben. A zsidó néppel szemben ütközetre vonulnak fel. És fölvetődik a kérdés, hogy miféle ütközetre vonulnak fel. Meg hát milyen ütközetről nem tudunk, hogy a zsidókkal szemben összefogtak a többi népek, mint mondjuk most az arabok, ugye? Azt mondják az arabok, mondjuk most éppen az Irán azt mondta, hogy hát el kell törölni Izrael államot a földszínén. Na most tudunk ilyesmiről, mert egy-két hete ezt Irán kimondta. Na de ilyenről mi nem tudunk az ókorban, hogy az összes nép valami szervezett szövetségbe tömörült volna, és a zsidók ellen támadtak volna. Csak hogyha elolvassuk az Ezékiel könyve 38. 39. fejezetét, de még utána a 40. fejezettől egészen a könyv végéig tartó fejezeteket, ott a következő kép derül ki, de csak nagyon gondos bibliaolvasás után és a sok jelkép azonosításával, utána járásával, hogy Isten ezt nem véletlenül mondta. Mert ha a zsidók elfogadták volna az ígéreteket, befogadták volna a megváltót, ha elfogadták volna Jézus Krisztust. Igen, ezek a proféciák arra utalnak, hogy ha megtörtént volna az, ami nem történt meg, most már tudjuk, hogy nem történt meg, mert Jézus a zsidóság is, de a pogányvilág is az egész emberiség halálra ítélte. Nem csak a zsidók, Poncius Pilátus képviseletében az egész emberiség, de ha megtörtént volna az, amit az Ezékiel könyve 40. fejezetétől olvashatunk, hogy visszatértek a fogságból, ugye Ezékiel itt a fogságban élő proféta volt, visszatértek a fogságból, ha úgy építették volna fel a templomot, hogy az Ezékiel proféciái leírják, nem úgy építették fel, tudjuk Aggeus könyvéből, ha várták volna a megváltót, ha befogadták volna Jézus Krisztust, ezek a proféciák arra utalnak, hogy akkor sem lett volna elkerülhető egy világméretű összecsapás a jó és a rossz erői között. Tehát Ezékiel könyvének ezek a fejezetei a mi lett volna, ha kérdésére adnak választ. Nagyon sok ember fölveti a kérdést, és itt lehet a választ megtalálni a Bibliában, erre a nagyon sokak által fölvetett kérdés, hogy mi lett volna, ha Jézust elfogadják? Mi lett volna, hogyha Jézust nem feszítik keresztre? Mi lett volna az, hogy az emberiség megváltóját az emberiség felismerte volna? És elfogadta volna? Hiszen tessenek gondolni csak egy Jézus által elmondott híres példázatra, a gonosz szőlőmunkások példázatára. Az a király, aki a szőlő, elküld először szolgákat, hogy adjatok a szőlőnek rámeső részéből. Ütlegelik őket, elküld más szolgákat, azokat már kútba dobják, megölik. Szóval azt mondja a király, hát van nekem egy egyszülött fiam is. Talán őt megbecsülik, elküldöm őt is hozzájuk. És messziről azt mondják ezek a gonosz szőlőmunkások, hogy hát imhol jön az örökös. Elküldte a király a saját fiát, imhol jön az örökös. Hát öljük meg, és miénk lesz a szőlő. De kedves hallgatók, álljunk meg itt egy pillanatra. Mi lett volna akkor, hogyha az emberiség nem így gondolkozik? Ha a szőlőmunkások úgy gondolkoznak, hogy hát miért ne adnánk ki a méltányos részt? Isten miért küldte el Jézust a világra? Azért, hogy mi agyonverjük? Isten nem azért küldte el Jézust a világra. De az Isten látta előre, hogy az emberiség gonossága, az emberi szívben rejlő gonosság. Micsoda szörny lény az ember. Mi ezt sokszor elbagatelizáljuk. Az Isten látta előre, hogy olyan mély a gonoszság, hogy agyon fogjuk verni. De ebből nem az következik, hogy az Isten azt akarta volna, hogy mi megöljük. Ezt próbáljuk megérteni. Aki megérti, újra megérti a predesztináció hatalmas bibliai tanítását. A predesztináció bibliai tanításában az Isten azt tanítja nekünk, hogy ő ugyan előre lát dolgokat, de ez nem annyit jelent, hogy előre akarná is azokat a dolgokat. Isten előre látta, hogy hogy fognak bánni az ő egyszülött fiával. De ez nem annyit jelent, hogy az Isten ezt akarta volna. Isten nem azért küldte el Jézust a világra, hogy az emberek keresztre feszítsék, leköbdössék, és tövis koronát tegyenek a fejére. Isten azért küldte az ő egyszülött fiát a világra, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk. Az egy más kérdés, az Isten látta előre, hogy olyan mély az emberi gonoszság, hogy ha valaki elfogadja Jézust, mert lesznek, akik elfogadják, csak ilyen áron fogják elfogadni, hogy majd belerendülnek abba, hogy igen, mi megöltük, és utána felülbírálják önmagukat, és így fogják elfogadni. De Istennek volt terve, lett volna terve arra, hogyha elfogadja a választott nép Jézus Krisztust, akkor, ha elfogadta volna a zsidó nép Jézus Krisztus, mi következett volna azután? Akkor sem lett volna a földi történelmünk Isten országa. Akkor sem alakult volna át az emberi történelem valami békés, csodálatos, minden problémától mentes történelembe, mert ha elfogadta volna a zsidó nép Krisztust, ha melléje sorakoznak, mint megváltó mellé, akkor felkelt volna a zsidó nép és a megváltó ellen a Rós, Mések, Tubál, Gog és Mágog. Itt jön a Gog és Magog kérdés, a mi lett volna, ha kérdésre igen, akkor is egy drámai összecsapás történt volna a földi történelemben. A földi történelem akadálymentesen akkor se lényegült volna át egy jobb történelembe, akkor is egy drámai összecsapás vette volna a kezdetét. Nagy, ugye tudjuk már, hogy nem ez történt. De kedves hallgatók, azt is tudjuk, az eddigi előadásokban ezt többször hangsúlyoztam, hogy a Bibliában meghiúsult proféciák nincsenek. Ha a Biblia kimond valamit, hogy itt Jézus első eljövetelekor mondjuk nem kereszt lett volna, hanem elfogadás, akkor itt ez a profécia beteljesedett volna. De tudjuk jól, hogy mégis a kereszt történt meg, a profécia nem teljesedett be. De hogy említettem, beteljesületlen proféciák nincsenek. Csak itt nem teljesedett be a profécia, de hogy végződik Ezékielnél? Az utolsó időkben teljesedik be ez a profécia. Nem teljesült be ott, be fog teljesülni az előttünk álló történelemben, vagyis ezért mondja az ezékieli jövendőlésnek a vége, hogy ez majd az utolsó időkben, majd, ahogy most már mondhatjuk, az ezeréves ítélet után fog beteljesedni a Gog és Magogról szóló profécia. És most olvasom, hogy hogy fog beteljesedni. Jelenések könyve 20. fejezet 7. versétől a következőt olvashatjuk. Mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. Ugyanaz a kép. Körülvették. Mi történik most? Jön Jézus a mennyből az igaz emberekkel. Jön Jézus a föld újjáteremtésére. Vége van az 1000 éves ítéletnek. Jézus az angyalseregekkel és az örök életre feltámasztott emberekkel közeledik a földre, hogy újjáteremtse a földet, és az újjáteremtett földet az ő követőinek adja örökségül. Közben megtörténik a második feltámadás, tehát feltámadnak a kárhozottak is, sátán visszanyeri az alattvalóit, eloldatik az ő fogságából, hatalmas tábora képződik sátánnak is. Jézus jön a maga táborával, sátán visszanyerte a maga táborát. És mit csinál akkor sátán? Akkor azt csinálja sátán, hogy azt mondja, hogy elismerem, hogy nem volt igazam. Elismerem, hogy 6000 év alatt tönkretettem a földet. Elismerem, hogy ez a rombolás tőlem származik. Kedves hallgatók, félelmetes dolog ez, de a Biblia szerint a gonoszság, a megátalkotott gonoszság semmit nem fog elismerni. Amikor sátán és a gonosz emberek, mint követői látják Jézust, és látják mindazokat, akik kegyelemből élhetnek az ő áldozata folytán, és közelednek a földre, akkor sátán kimegy, hogy elhitesse a föld szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, vagyis sátán tovább folytatná, időtlen időkig tovább folytatná azt a tevékenységét, amiről már eddig is olvastunk, hiszen Jelenések könyve 12. fejezetében milyen bibliavers ütött szíven bennünket, hogy sátán mind az egész föld kerekségét elhíteti, becsapja, elvarázsolja, megigézi, az egész emberiséget a hazugságaival át akarja itatni. És ezt csinálta az egész történelemben. Ennek következtében a történelmünk úgy leépült, és tönkrement az egész föld, és amikor Isten újra visszaadja ezeknek az embereknek az életét, és sátán újra visszanyeri az embereket, tanult eddig? Tanult az előzőekből? Dehogy tanult. Újra ugyanazt akarja tenni, mint 6000 évig tett. Kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot. A Gog és a Magog tehát Mózes első könyvétől az Izraellel ellentétes, az Isten népével ellentétes hatalmaknak a képviselői, Ezékiel könyvében már jelképes értelemben minden Istennel ellentétes hatalom, és Jelenések könyve 20. fejezetében pedig azért használja ezt a jelképet, hogy Gog és Magog, mert azt szeretné érzékeltetni a Szentírás, arra az emberi, megint csak nagyon nagy emberi kérdésre akar válaszolni a Szentírás, amit nagyon sokan úgy rejtegetve, vagy talán nyíltan is hordoznak magukba, hogy hát nem létezhetne azért a rossz is. Hát örökké. Hát tudjuk, hogy a rossz rossz, de hát valami csillapultabb formájában. Hát azért megszakad a szívünk minden értelmes lénynek a végleges elveszítésén. Nem lehetne valahogy életben tartani Sátánt, a démonait és más embereket, hát embertársaink. A kérdést most nem tanácsos kiélezni, mert az 1000 év után sokkal többet fogunk tudni azokról az embertársainkról, akikre nézve Jézus azt mondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Most ezt nem látjuk. Akkor látni fogjuk. Akik ott lesznek, látni fogják, hogy Jézus hányszor akarta ezeknél az embereknél is az üdvösségüket, de hát ha nem akarták, feljönnek a föld szélességére, körülveszik a szentek táborát, a szeretett város. Tehát Sátán Krisztus és követői ellen vonul. Ha Sátán időt, lehetőséget kapna továbbra is csak a rombolásban, csak a pusztításban lelni az örömét. Sátánnak el kell pusztulnia. Sátánnak és démonainak el kell vesznie. Persze tudom jól, és magam is bárkinek az elveszésével szembesülök, az ember belerendül. Hát ez egy tragikus dolog, mert Isten Sátánt se Sátánnak teremtette, a démonokat se démonoknak teremtette. Emlékezhetünk János evangélium a 8. fejezet 44. versére, amelyben a Bibliában Jézus szavai kimondják, hogy ő is igazságban állt. Sátánt is igaznak teremtette az Isten, de ő nem állott meg az igazságban. Ő hazugság atya lett, és az emberek elhitetésében, becsapásában lelte a kedvét, és az emberek, akik ezt elfogadták és mennek utána, tehát tulajdonképpen a gonoszságot meg lehetne menteni egy egész örök életre, lehetetlenség. Az Isten adott Sátánnak is óriási időt, ez 6000 év itt a Földön. Az emberek is kaptak időt, több évtizedet mindenki az életében, hogy döntsön, hogy élni akar, vagy pedig a pusztulás fejedelmének a zászlója alá sorakozik be. De a pusztulás fejedelme soha nem lesz más. És azok az emberek, akik a gonoszsággal azonosultak a földi történelemben, amikor visszakapják az életet, akkor se lesznek mások. Amikor mindent látni fognak, teljesen bizonyos lesz, mindenki előtt, minden feketén-fehéren, akkor se látják, hogy nem volt igazuk. Mert ahogy eloldatik Sátán az ő fogságából, kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, és egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tengerfövenye. A gonoszság csak a gonoszságba leli a kedvét. A megátalkotott gonoszság csak a rombolásba leli a kedvét. És feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. És most jön egy félmondat. A félmondat félelmetes. De tessenek megfigyelni, hogy Isten, amikor nekünk valamit bejelent, nem csak a tartalmában jelent be szeretetteljesen, a stílusában is. Ezt a félelmetes dolgot, hogy mit tesz most Isten? Mit tegyen Isten most, amikor Krisztussal és a választottakkal együtt Sátán háborút készít, a Góg és Magóg háborúját? Istentől a mennyből tűz szállott alá, és megemésztette azokat. Most teljesedik be Malakiás könyve 4. fejezetének proféciája, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat. A gyökér is elpusztul, az ág is elpusztul. A gyökér Sátán, a törzs a démonok, az ág azok az emberek, akik velük azonosultak. Isten nem a gonoszságból, ha egy írmagot meghagyna az Isten, az újra termelné magát. Mondja az Ézsaiás könyve 26. fejezete, hát ha az Isten kegyelmet gyakorolna még mindig most a gonoszságon, nem tanulnák meg az igazságot az élők földjén, az örök életben sem, újra elkezdődne egy borzalmas történelem, ha egy gonosz is életben maradna. Az Isten adott mindenkinek elegendő időt, hogy az életben eldöntse, hogy mit szeretne. De akkor, amikor az Isten minden nyilvánvalóvá tesz, és akkor sem kell nekik az élet és a szeretet, akkor Istentől tűz száll alá a mennyből, és megemészti azokat. Isten a hatalom eszközéhez, kedves hallgatók, itt folyamodik, itt, soha eddig. Most, amit kérnek az emberek, ha Isten van, akkor vegye a kezébe a hatalmát, ugye erről külön előadást tartottam a jelenések sorozatban, hogy Jézus a feltámadás akkor mit mondott? Nékem adatott minden hatalom, de nem érvényesítette a hatalmát. Amikor eljön a vizsgálati ítélet, mit olvastunk jelenések könyve 11. fejezetében? Uram, a te nagy hatalmadat magadhoz vetted, és országlásodat megkezdetted. Most már Krisztus magához vette a hatalmát. Az ítélet elkezdődött a mennyben. Az Isten magához vette a hatalmát. De még tart a kegyelem idő. Még mindenki azt hisz, amit akar. De amikor lezárul a kegyelem idő, amikor jön a hét utolsó csapás, amikor elhangzik a Bibliában, hogy aki szent legyen szent ezután is, aki hamis legyen hamis ezután is, amikor Jézus eljön, minden lezárul. Amikor Jézus harmadszor eljön, hogy ugyan a második eljövetel után ez a harmadik eljövetel, hogy most világosan lássuk a sorrendet, ugye volt az első eljövetel, az áldozata, a második eljövetel, a történelem lezárulása, a harmadik eljövetel, az ezer éves időszak lezárásakor. Amikor Jézus eljön, akkor a hatalmát a legutolsó sorban, az utolsó csepp, amikor a pohárból kigördül, akkor nyúl Isten hatalomhoz. Isten nem hatalommal akarta megoldani ezt a kérdést. Isten erkölcsileg akarta megoldani, ezért jött Jézus a világra, ezért adta az életét, ezért húzódik el már 2000 éve a világtörténelmünk Jézus halála óta és mennybe menetele óta. Isten vonakodik hatalmat kézben. Isten nem az jellemző, hogy mekkora hatalom. Istennek sokkal inkább az a jellemző, hogy mekkora szeretet, mekkora igazság, mekkora bölcsesség. De a megáltalkodott gonoszsággal szemben érvényesíteni kell azt, hogy nincs jogod élni. Eddig se lett volna jogod. Eddig is, ami jogot adott neki az Isten, az a szeretetéből, bölcsességéből való jog volt. Ha Isten hatalommal akarta volna megoldani ezt a kérdést, már a mennyben megoldhatta volna, vagy itt a földön bármikor, de Isten szeretné, hogyha minden ember előtt mindenki tisztulna, és mindenki világosan látná. Istentől a mennyből tűz szállt alá is megemésztette azokat, és az ördög, aki elhitette őket, vettetett a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal, örökkön örökké. Kedves hallgatók, az Istentől tűz száll alá az égből után, jön még egy jelkép, hogy János apostol ezt úgy látta, hogy a tűz és kénkő tavába vettetik minden gonoszság, az ördög, a démonok, mindenki, tűz és kénkő tava. Ha tűz és kénkő tavába dobunk valamit, az pillanatokon belül sisterekbe elpusztul. De akkor miért olvassuk ezt, hogy kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké? Kedves hallgatóink, a Biblia fordításokban, mivel ezek a Biblia fordítások középkoriak és középkor végiek, van néhány nagyon tanulságos torzítás, illetve rossz fordítás. De nem azért van, mert a fordítók nem értették volna a szöveget, hanem azért van, mert a középkor annyira tele volt a pokol, a kínzás, a középkori vallásosság, ami a Biblián kívül jött létre. A Bibliát szépen félretették a 4. századtól, és a középkori kereszténység elvette a perzsáknak a halott kultuszát, hogy a perzsa vallás szerint ugye kínozzák az embereket, a gonosz embereket a halálban, a halál után, átvette az egyiptomi halott kultuszt, átvette a görög, római mitológiából is ezeket a hiedelmeket és babonákat, és a középkorban kialakult egy ilyen szinkretista vallásosság, amelynek egy fő eleme az volt, hogy az embereket rémítgették azzal, hogyha nem leszel jó, majd a halálodban vagy a kárhozatban örökön örökké téged hát büntetni és kínozni fognak. Ilyen kifejezés a Bibliában Istennel kapcsolatban nincs, hogy kínoz az Isten. Ilyen nincsen. Ha itt ezt fordítja, hogy kínoztatnak éjjel és nappal örökön örökké, az eredetiben ez így van, hogy büntettetnek. A büntetésük ez lesz. Az a kifejezés, hogy örökkön örökké kifejezés, mind a görög, mind később a latin nyelven is ez egy bevett kifejezés, ez az örökkön örökké kifejezés, ez csak Istennel kapcsolatban jelent örökké valóságot. Az emberrel kapcsolatban soha nem jelent örökké valóságot, hanem oksági viszonyt, amit így kellene fordítatni, lefordítani, hogy véglegesen. egyszer s mindenkorra, visszafordíthatatlanul. Tehát ennek a szövegnek a korrekt fordítása nem a középkorban készült volna, de a középkorban készültek és öröklődtek azután sajnos ezek a fordítások. Ez így lenne, hogy János apostol látta, hogy ezek vettetnek a tűz és kénkő tavába, ahol a büntetésük egyszer s mindenkorra végbe megy. Vagyis nem marad rajtuk se gyökér, se ág. Tűz száll alá, és megemészti őket. Ami megemészti, annak az semmi nem marad. Amit a tűz és kénkő tavába vetnek, az viharos gyorsasággal egyszer s mindenkorra elpusztul, visszavonhatatlanul elpusztul, megsemmisül, a második halál a megsemmisülés. Nincs jogod élni, semmilyen formában nincs jogod élni. Vagy örök élet, vagy megsemmisülés. Hogy a Bibliának a legközéppontibb igéje, a János 3.16 is mondja. Ugye mindenki ismeri, sokan ismerik, mégse veszik komolyan. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Biblia szerint van örök élet, és van elveszés, méghozzá végleges elveszés. Úgyhogy nem hagy rajtuk gyökeretságot, de olvasom tovább a szöveget, és mindjárt megtetszenek látni, hogy mindenféle félrefordítás ellenére van a szövegben egy teljesen biztos pont, amivel be is fejeződik ez a fejezet, a 20. fejezet, és ott egy fogalommal erősíti meg a Szentírás, hogy mit is jelent ez a tűz és kénkő tava, mint jelkép. Ez mit is jelent fogalmilag? És láttam egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintet előtt eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittatott meg, amely az életnek könyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak. És a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik náluk voltak. És megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol tava és a halál vettettek a tűznek tavába. A pokol pedig és a halál vettettek a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vettetett. Először a legfontosabbat hadd azonosítsam, mi a tűznek tava. Ez egy jelkép, hogy tűznek tava, de most itt van az azonosítás, hogy mi a tűznek tava. 14. vers azt mondja, ez a második halál, a tűznek tava. Ha van első halál, az első halálból még lesz felébredés. De a második halálból már nincs felébredés. A második halál után nincs tudatos élet, semmilyen formában. A második halál megsemmisülés. A tűznek tava, a második halál. Tehát a Biblia nagyon sok jelképet használ erre a bizonyos dologra, erre a tragikus dologra. Itt ebben a fejezetben használja a tűz és kénkő tava. Használja a tűz tava, használja, hogy megemészti őket. Három jelkép. De azonosítja, hogy ez a második halál. Jézus máskor a példázataiban használta ezt a kifejezést, hogy külső sötétség. Használta ezt a kifejezést is, hogy ott lesz sírás és fogak vacogása. Ez is helyes fordítás szerint, nem fogcsikorgatás, fogak vacogása. Használja a Malakiás könyve ezt a kifejezést, hogy nem hagy rajtuk gyökeret se ágat. De használja Abdiás könyve ezt a kifejezést, ami ugyanaz, mint a második halál, egy fogalmi kifejezés. Tehát nem jelkép. A Biblia használ jelképeket is, de néven is nevezi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy második halál, és azt mondja Abdiás könyve, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Na ez a megrendítő. Kedves hallgatók, ez a megrendítő, hogy emberek jutnak olyan sorsra, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. A nem lét, a megsemmisülés. És talán, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor láthatjuk, hogy Jézus Krisztus, aki eljött a földre, és aki meghalt a keresztfán, melyik halál tapasztalatába kellett, hogy belekóstoljon. Jézus bennünket nem az első haláltól váltott meg, mert az első halálon mindenkinek át kell menni, kivéve az emberiséget, csekély töredékét, ki ez a csekély töredék, Illés, aki nem halt meg, Énok, aki nem halt meg, és akik megérik Jézus második eljövetelét, és felvitetnek, amelyet, de ez egy csekély töredék a 6000 éves történelmehez képest. Biblia szerint az első halálból Jézus nem váltott meg, hiszen az első halál mindannyiunkat elér. És nem is az első halál a tragikus dolog az életben, mert aki hittel megy a halál elé, az nem fél a haláltól, hanem az első Korintus levél 15. fejezetével elmondhatja, hogy halál, hol a te hullánkod, halál, hol a te diadalmad, akinek reménysége van, az nem fél a haláltól, az első haláltól. Igazán félni a második haláltól kell. Jézus ebbe kellett, hogy belekóstoljon. Én Istenem, miért hagytál el engemet? A második halál az Istentől való elhagyatottság állapota. Még ezt is mondja a Szentírás. Tehát mondja a jelképeket, tűz, tűzéskénkőtava, külső sötétség, fogvacogás, stb. Mondja a fogalmat, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Második halál, de mondja ezt a fogalmat is, hogy Isten magukra kell, hogy hagyja őket. Sátánt, a démonait, a gonosz embereket. Akiket az Isten magukra kell, hogy hagyjon, azokba élet soha nem lesz. Fölvethető persze itt a kérdés, kedves hallgatók is kérdezték tőlem, hogy mégiscsak pokol van a szövegben. A pokol szó eredetileg héberül seol, görögül hádész. A seol és a hádész szó a görög mitológiában jelenthet alvilági gyülekező helyet, a holtak alvilági gyülekező helyét, de a Bibliában, ha lefordítjuk a seol szót, és sok Biblia ma már lefordítja, mert ugye hát nem héber szót kell benne hagyni a Bibliában, hogy seol, meg nem görög szót, hogy hádész, ezek a Bibliák már így fordítják le, sír, sírgödör. A pokol kifejezést ne középkori értelemben vegyük. A pokolnak fordított, régi Bibliánkban pokolnak fordított szó sír, sírgödör. A sírok kiadták a halottaikat. Ezt így lehetne lefordítani. A sírok kiadták a halottaikat. Akik meghaltak, akiket eltemettek, mindenki feltámad, itt a második feltámadáskor, de itt a második halálra támadnak fel. És ezt mondja el ez a befejezése ennek a látomásnak, hogy János apostol látta a fehér királyi széket, látta az Istent, aki rajta ült, látta az ítéletet, ami folyik a mennyben, látta az embereket, kicsinyeket és nagyokat, látta az életkönyvét megnyílani. Az életkönyve itt megnyílt az életre. Az életkönyve itt megnyílt a halálra. És akik ezután kapták vissza az életet, akiket kiadott a halál és a sír, azok megítéltettek. Nagyon érdekes, hogy kétszer is benne van a 12. és 13. versben, hogy mi alapján leszünk megítélve. Mi alapján leszünk megítélve? Kétszer is benne van az ő cselekedeteik szerint. Eszünkbe juthat Jézus kifejezése Máté evangélium a 7. fejezetéből, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, nem a beszédünk szerint leszünk megítélve, nem a hitvallásunk szerint leszünk megítélve, hanem az szerint leszünk megítélve, hogy mennyire vettük komolyan az Isten szeretetét és kegyelmét, és ha csak odáig jutottunk, hogy látom Istenem, hogy vagy, tudom, hogy így kellene tenni, de nincs erőm. Elismerem elvileg, hogy mit kellene tenni, de gyakorlatban nem tudom követni. Ezek az emberek nem fognak eljutni az örök életre. Hanem azok az emberek jutnak el az örök életre, akik azt mondják, hogy most már látom Istenem, hogy vagy, látom, hogy te segítesz, de hogyha nem kérem a te segítségedet, még akkor is elbukom, ha hívő ember vagyok. Mi az élet legfontosabb feladata? Állandóan igényelni és elfogadni az Isten segítségét, mert ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Isten hozzá akar vezetni bennünket, hozzá akar juttatni bennünket, hogy igazi cselekedeteink legyenek. Ne csak mondjuk, hogy vallásosak vagy keresztények vagyunk, hanem Isten azt szeretné, hogy a hétköznapokban, ha nem mondjuk is, és jobb, hogyha nem mondjuk, de ha úgy élünk, akkor mindenki látja, hogy itt különbség van a között, ahogy a világ él és ezt hirdeti, és azok között, akik sokszor szótalanul és hangtalanul, de a cselekedeteik szerint úgy élnek, mint megváltottak és kegyelmezettek, mint akiknek Krisztus a példaképük. A sír és a halál vettetett a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. El kell, hogy fogadjuk a Bibliának ezt a tanítását, ha küzdünk is ez ellen, ha egyszerre talán nem fogadjuk el, de járjunk utána, és gondoljuk végig, ha jobbat tudunk, mint amit Isten előre kijelentett az ítélettel kapcsolatban, mondjuk el. Lehet vitázni, lehet küzdeni, lehet perlekedni az Istennel, de aki őszintén Isten elé viszi ezeket a dolgokat, én azt hiszem, meg fog nyugodni ebben a bizonyosságban, hogy az a világ lesz jó világ, amelyben nem lesz gonosz. Az írmagja nem lesz a gonosznak. Ahogy az ószövetségi próféta mondja, a Náhum könyve első fejezetének a 8. és 9. versében olvassuk, mit koholtok az Úr ellen? Vádoljátok az Isten? Nem vagytok megelégedve ezzel a megoldással? Mit koholtok az Úr ellen? Eljön ő, ítélni fog, de nem lesz kétszer veszedelem. Nagyon nagy bibliai kijelentés. Ez csak így Náhum könyv első fejezetében van. Nem lesz kétszer veszedelem. Mire utal ez a kifejezés, hogy nem lesz kétszer veszedelem? Arra, hogyha bármi rossz megmaradna, akkor újra elkezdődne egy a maihoz hasonló földi történelem. Ez katasztrófa lenne. Ebből elég volt egy is. Nem lesz kétszer veszedelem. Vagyis az itt a sátántól, démonaitól, gonosz emberektől megtisztított életben valóban örök élet lesz. Csak élet lesz. Rombolás nem lesz. Az örök életben nem az a legcsodálatosabb, hogy időben örök, mert ezt ma nem is tudjuk elképzelni, illetve sok ember viszonyog ettől, hogy most időtlen időkön át, és hallom az ország különböző részein, tegnap éppen Marcaliban mondta nekem egy asszony, hogy egy gyülekezetbe tartozik, és ők az örök életről tartottak a városkájukban előadást, és föl voltak háborodva az emberek, és azt mondja, hogy hagyjanak békén, az elég nekünk ebből az egy életből, és nem, hogy még örök életet. Mondtam neki, hogy kedves asszonyom, nyugodjon meg, ez teljesen elvárható az emberektől, mert amilyen szinten van most az élet, ebből tényleg nem kell örökké. Hát ezt fogadják el. Az örök életben nem az a legcsodálatosabb, hogy időben végtelenségig fog folyni, hanem az a legcsodálatosabb, hogy az folyik időben végtelenségig, amiben a mákszemnyi, porszemnyi gonoszság nem lesz. Amit egyelőre nem tudunk elképzelni, lévén, hogy most egy zsákkal van itt minden gonosz, nem hogy mákszemről beszéljük meg, porszemről. Tehát én azt gondolom, hogy nem lesz kétszer veszedelem, ezzel a Biblia azt mondja ki, hogy Isten azért várt annyit, azért küzdött annyit, azért folyik így le minden, hogy mindenki meg tudjon nyugodni, hiszen sokan elveszítik azokat a hozzátartozóikat, akik nem lesznek ott. Mondom, erről nem tanácsos így a földélet keretei között beszélni, mert hogyha viszont látjuk azt, hogy ki volt az az illető valójában, most azért, hogy a másik ember kicsoda valójában, még a hozzánk legközelebb állókról se tudjuk mindig. Sőt, megkockáztatom, hogy sokszor nagy homály előttünk minden ember. Azt az Isten tudja, hogy ki volt az az ember, vagy kicsoda az az ember. Ha az Isten neki örök életet adott, lehet, hogy sok utolsókból lesznek elsők. De az is be fog igazolódni, hogy sok elsőkből meg lesznek utolsók. Talán mi sok emberről nem feltételezzük, hogy ott lesz az örök életben, és ott lesz az örök életben. Sok emberről pedig kész ténynek vesszük, hogy az örök élet várományos, és nem fogjuk ott találni az örök életben. Azt az Isten látja egyedül, hogy egy ember milyen indítékokból cselekedett. A cselekedetek szerint lesznek megítélve az emberek, de nyilván az Isten látja, hogy milyen indítékokból cselekedtek. Nem maradhat meg semmi rossz. A rossznak teljesen el kell tűnnie a világmindenségből. Sátán, a démonok és a gonoszsággal azonosult emberek csak az emlékezetben maradhatnak meg, és az az egyre távolodó emlékezet őrizheti a nyomát, és Jézus is azért támad fel úgy, ahogy feltámadt, mert az emlékjelek mutatják a kezén és az oldalán, úgyhogy Habakuk könyve 3. fejezetében olvassuk, hogy a megváltó így fog elérkezni, hogy a szenvedése, a kereszthalála emléknyomai, az emlékeztető jelek ott lesznek az átvert csuklóján, a megnyitott oldalán, mert az emberiség az Isten önkéntes halálának köszönheti az örök életet. De az örök életben semmi rossz, a rossznak írmagja nem lehet. És ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vettetett. A tűznek tava a második halál. Van élet és örök élet, és van megsemmisülés. Jelenések könyve 20. fejezete ezt hozza a tudomásunkra, és miután ezt szintiszta világossággal, megrendítő tisztasággal teszi, ezután már a jelenések könyve utolsó 2 fejezete csak azzal folytatódhat, hogy milyen is lesz az újjáteremtés.